Kedves barátaim, a Szóta Traktátus 16-os lapja fog következni ma este, és ott tartunk az eljárásban, Szóta eljárásban, hogy a pap fog egy cserépedényt, amiben vizet önt, a szentély kézmosójából, és utána bemegy a szentély csarnokba, jobbra fordul, és ott a bejárat mögött jobb oldalt van egy olyan járólap, amit föl tud emelni, és az alatt van homok. És ebből a homokból, ebből a földből kell, hogy a vízre tegyen. Ez lesz az a víz, amit a Szóta majd meg fog inni. Nichnas leicholu panaleim minoi maitaima. Mi az oka annak, hogy pont jobb kézre van, és jobb kéz felé kell fordulnia. Damer már, ugyanis azt tanultuk, a pinésebe pöjnél a jó ele derechi min, mindig bármerre is fordulsz, ha választási lehetőséged van, hogy balra vagy jobbra forduljál, mindig jobbra kell fordulnod. Különben ez már fölmerült a talán a Gyuma traktátusban volt, hogy a amikor fölmegy a pap az oltárra és körbe megy, akkor is jobb felé, jobb kéz felé kell, hogy elinduljon, mert ugyanez a tanítás igaz ott is. Ha egy válaszúthoz érkezel, és nem tudod, hogy jobbra vagy balra menj, akkor menjél jobbra. Makam hajassam amal ama, ott volt egy, ahogy az előbb is már mondtam, egy amaszor egy ama méretű járólap, amit fölvett, és az alatt ott volt a homok, vagy a föld, a szentélynek a földje, vagy a homokja, amit rászórt a vízre. Tanulában minna afforase jie. Egy brájtában elemezték a bölcsek ezt a tórai mondatot. A tórai mondat egész pontosan így hangzik. Mózes 4. könyve, 5. fejezet, 17-es mondat. Minna afforase jie be kárka miskön jikaha kajen. És a föld, ami a szentély hajlék földjéből van, abból vegyen a pap. Miért kellett mondani, miért kell így kifejezni a Tórának ezt a szabályt? Jochali szákeim iba chucve jachnis. Ha azt gondolhattuk volna, hogy esetleg nem feltétlenül kötelező a szentély, vagy a szentély hajlék földjéből venni, hanem be lehet hozni kívülről is földet vagy homokot, és azt lehetne használni, támudlaim ebbe kárkám is. Ezért mondja a Tóra, hogy a hajlék, a szentély hajlék földjéből legyen. Íbe kárkám miskan, jachal jachbebe kardumis, akkor ezek szerint, hogyha mindenképp a szentély földjéből kell legyen, akkor hogyha nincsen olyan finom szemcséjű homok, amit rá tud szórni a vízre, akkor egy lapáttal ásson, egészen addig, amíg nem darabolja úgy föl, vagy nem talál olyan földet, amit rá tud szórni. Talmud loimar se jie. Ezért fogalmaz úgy a Tóra, hogy ami majd lesz ott. Ugye ez az ami majd lesz ott egy kicsit fölöslegesnek tűnik amúgy, mert a szöveg mondhatta volna azt, hogy a föld, ami a teljes mondat így hangzik. És vegyen a pap szent vizet cserépedényben, mina afarase hiebe kárka a miskan, jikaha kajén. És a földből, ami lesz a hajlék padozatán, abból vegyen a pap. Ugye, ami lesz, ez a lesz szó, ez egy kicsit fölöslegesnek tűnik, mert lehetett volna csak annyit mondani, hogy és a földből, ami a szentélyben van. Mi az, hogy ami majd lesz? Tamudlai máséje, ha kétszád jéssam, have, én sem, tén sem. Ebből azt látjuk, hogy ha van ott olyan homok a szentély hajlék, vagy a szentély padozatán, amit föl lehet erre használni, akkor az jó. Ha nem, akkor oda vihetsz, és abból használhatsz. Magyarul összefoglalva, azt akarja ez a Brájta mondani, hogy valóban a szentély földjéről kell elvenni ezt a homokot, de nem feltétlenül kell, hogy azt ott találjuk azt a homokot, tehát, hogy a föld része legyen, hanem oda is lehet vinni homokot, le lehet rakni a földre, és onnan fölemelni, és a vízre tenni. Ez az egyik Brájta, amelyik ezt a tórai mondatot magyarázza. Tánya Idach, egy másik Brájta, viszont kicsit másképp magyarázza ugyanezt. A következőt mondja, mina afarasher hie, me lámecsem, me szakén, mi bachúcum machnis. Amikor a Tóra azt mondja, hogy a föld, vagy a homok, ami majd lesz, ez arra tanít bennünket, hogy nyugodtan be lehet hozni kívülről a földet, és használni azt. Be kárka a miskon, mit jelent az, hogy a hajlék földjén, iszében nyúda, mert a havi kárka silaj naiv gimainu beszélamim, iszében nyúda szerint ez, ami egészen más tanít bennünket, arra tanít bennünket, hogy nem csak a sátor hajlék, tehát ami a sivatagban épült, nem csak a sátor hajlékra vonatkozik ez a szabály, amit a Tóra ír, hanem vonatkozik az összes későbbi szentélyre, ami föl fog épülni. Ah, Mendi. A sáj. מה? בטח בחדר. אוקיי, אין איזה, שתעת אספונג'ה, איזה משהו גרעיתה, הוא עמי מויד לס, אוס עורת אני בנון כתו, בעד מי המפולדת בלעד, הוזני, יש להם כאו, עוד לגן, עוד תולה יוק הפולדת הסנטי, פודלו יד. מיקיינת הקרקע המשכן, ההויליק פולדין, az meg arra tanít bennünket, hogy ez nem csak a sivatagi hajlékra vonatkozik, hanem az összes olyan jövőbeni szentélyre, ami valaha lesz. Igaz ez a Siló, Silói szentélyre, a Novi szentélyre, a Giboni szentélyre, ezeken a helyeken állt a szentély egészen addig, amíg el nem jutott Jeruzsálembe, Beiszei Lamim, és az örök szentély helyére Jeruzsálemben. Tehát szerinte ezért fogalmaz ilyen furcsán a Tóra, mert egyrészt azt akarja mondani, hogy be lehet hozni földet kívülről, másrészt azt akarja mondani, hogy ez nem csak a hajlékra igaz, tehát a sivatagi hajlékra, hanem összes jövőbeni szentélyre. Iszibe menachem a imerén, szarjú, ha mábetum a kállalai halak a kaszabetum, az és ez is hamurelői kalsekein. Azt mondta erre Iszibe menachem, ez nincs így. Nincs szükség arra, hogy ezt tanítsa nekünk a Tóra külön, hiszen sehol nem látjuk, hogy különbséget tenne a Tóra a szentély hajlék, a sivatagi szentély hajlék és a későbbi szentélyek között. Nem látjuk, hogy például a különbséget tenne a tisztátalanság szempontjában, hogy valaki nem mehet be a szentélybe, akkor ugyanúgy nem mehetett be a szentélybe, a későbbi szentélyekbe, mint ahogy nem mehetett be a sivatagi hajlékba. És ha ez így van, akkor nincs szükség itt, ahol a házasságtörő szotáról van szó, az akkor egy sokkal súlyosabb dolog, akkor pláne miért tenne különbséget a szentély hajlék és a későbbi szentélyek között. Imként Mátalmod, Leimer, meg Háka, Micskán, és Lai Avir, és Lai Avir, Tajk, Kupaszaj, akkor miért kell, mi szükség van erre a dupla megfogalmazásra, amiben benne van az is, hogy ami majd lesz a szentély hajlék földjén, azt akar ezzel mondani, hogy ugyan be lehet hozni kívülről a földet, hogyha nem találok ott a szentély padlóján, de nem lehet azt közvetlenül rárakni a vízre, nem le kell rakni a földre, és onnan lehet fölvenni. Tehát is van. Hát a vénél siki. Oké, akkor összefoglalva, mi a összefoglalva, mi az, amit itt tanulunk, azt, hogy bárhogyan is nézzük innen, vagy nézzük onnan, amikor a Tóra azt mondja, hogy a szentély földjéből kell vegyen, és azt kell, hogy a vízre rakja, az nem feltétlenül kell, hogy maga a szentélyben talált föld legyen, hanem oda is lehet vinni homokot, vagy földet, és azt lehet rászorni a víz tetejére. Oké, most a következőkben viszonylag hosszan fogunk arról a kérdésről beszélni, hogy a homok, vagy föld, amiről itt beszélünk, az feltétlenül homok vagy föld, vagy lehet-e esetleg valamilyen más ilyen homokszerű anyag, például lehet-e hamu? Ugye ez a kérdés, hogy a föld, hogy a homok és a hamu az ugyanaz-e, ezzel már találkoztunk. Méghozzá van egy olyan micva, hogy amikor az állatnak levágják, vagy a madárnak, egy madarat levágnak, akkor a vérét be kell szórni földdel, vagy homokkal. Kiszúj dámba afor. És Bét Sámály és Bét Hillel azon vitatkoznak, hogy a hamu az homoknak számít-e. Baj a lejó, én sem afor, máusi itten éjfe. És felmerült a kérdés itt is, hogy a szota vizében, amikor beleszórnak homokot, az feltétlenül a homok, vagy lehet-e hamu is. A libedő és Sámály lőti baj a lehet, amri illai macina éjfe, és akkor afor. Bét Sámály szerint ez nem kérdés, mert szerinte a homok meg a hamu az nem ugyanaz. Nem találjuk sehol, hogy a homokot hamunak, vagy a hamut homoknak neveznénk. Kiti baj lech a libedemész hillel, de amri macino éjfes, hogy karulj afor. A kérdés inkább Bét Hillel szerint merül föl, aki azt mondja, hogy másodt is előfordul, hogy a hamut homoknak nevezzük. Ha viszont ez így van, akkor máj, mi a szabály itt nálunk? Áfalgáv de ikri afar, hachabe kárkem iskönk szív. Itt esetleg, annak ellenére, hogy homoknak, vagy földnek nevezi, és a homok és a föld az lehetne hamu is, de tekintve, hogy azt is hozzáteszi a Tóra, hogy be kárka a miskan, ami a hajlék földjén van, akkor ebből az következik, hogy ez mégiscsak föld és homok, hogy dilma háj be kárka a miskan, neked iszabim udul, neked iszabim náhrim udul, asszi, vagy talán az, amikor azt mondja a Tóra, hogy a szentély földjén, az arra tanít bennünket, amit már az előbbi brájtákban mondtunk, hogy vagy, hogy ha be is hozom kintről, akkor le kell lakni a földre, vagy, hogy ez a passzus arra tanít bennünket, hogy a későbbi szentélyekben is ugyanez a szabály. Akkor összefoglalva a kérdés az, hogy Bét Hillel szerint lehet-e azt mondani itt is, csak úgy, mint például a levágott madár vérének a behintésekor, hogy a hamu az földnek számít. Tasmád, abban a bihnem is de mi is mond, és le is semmi könyv, ez a lachai kevesz mikro. A Talmud egy viszonylag hosszú brájtából és viszonylag hosszú levezetéssel, de mi Ismael által tanított brájtából fogja próbálni megadni a választ erre a kérdésre. Ugye miről van itt szó? A Tóra azt mondja, hogy valamit csináljak, mondjuk szórjam be a vizet homokkal, és én felvetem, hogy esetleg ez a homok, ez nem is homok, hanem hamu. Egy kicsit meglepőnek tűnne ez a dolog, hiszen ha Tóra egyértelműen azt mondja, hogy homok, akkor az homok. De előfordul másutt is, és erről lesz most szó, hogy a Tórában valamilyen szabály meg van határozva, és a hagyomány kifordítja az egyszerű jelentéséből a Tóra megfogalmazását, és ezért végül más lesz a szabály, más lesz a törvény, mint ahogy egyszerű olvasatra gondolnánk a Tóra szövegéből. Rabbi Ismael jelesül azt mondta, hogy három olyan hely van, ahol a Tóra valamit megfogalmaz, és ha lachai kevesz mikra, és a mózesi hagyomány kifordítja az egyszerű jelentését az írás szövegének. Mi ez a három eset? Töjre amra be affar ve lacha ve chaldavar. Az első ilyen, hogy a Tóra azt mondja, Mózes 3. könyve 17-es fejezet 13-as mondat, hogy és fedjed be a vért homokkal, de a halacha az az, hogy nem csak homokkal, bármilyen finom anyaggal be lehet szórni. Tehát ez egyik dolog, amit ami megfordítja Tóra egyszerű jelentését a mózesi hagyomány. Következő hely. Töjram, de betárva, lachabekhal davar. Ugye a következő hely az ismerős lesz a Názir traktátusból. A Názir, aki aszkéta fogadalmat tesz, és ennek keretében megnevezti a haját, amikor vége van a fogadalmának, akkor leborotválja a fejét, és a Tóra azt mondja, hogy borotvával kell, hogy leborotválja a fejét. A halacha mégis az, a mózesi hagyományra hagyatkozva, hogy nem csak borotva élel, hanem bármivel, hogyha szörteleníti a fejét, akkor az megfelel a szabálynak. A Tóra amra széfer vállalha mechaldava. És ugyanígy a Tóra azt mondja, hogy amikor valaki elválik, akkor váló levelet, szó szerint váló könyvet kell, hogy írjon, és a váló levéllel történik a válás. És a mózesi hagyomány ezt is kifordítja, és azt mondja, hogy ez nem feltétlenül kell, hogy egy levél legyen, vagy egy könyv legyen, hanem bármi lehet, tehát rá lehet írni egy falevélre, még egy házi állatra is rá lehet írni a váló levelet, és oda lehet adni az asszonynak, és ezzel a válás létrejön. Tehát ez három olyan hely, mondja Rabbi Yochanan, ahol látszólag egyértelműen fogalmaz a Tóra, és a mózesi hagyomány mégis kifordítja az egyszerű jelentését a Tórának, és így egy ellentétes, vagy kiterjesztőbb jelentése lesz a szövegnek. De im isza lichosu namehai, és hogyha igaz lenne, hogy itt is, amikor azt mondja a Tóra, hogy homokkal kell beszórni a vizet, az nem csak homok, hanem lehet például hamu is, akkor a Bélkanam felsorolásában, a Bismol felsorolásában ez is be kellett volna, hogy kerüljön. A Bismol azt kellett volna, hogy mondja, hogy nem három, hanem négy olyan hely van, ahol a Tóra szövege egy valamit mond, és a hagyomány megfordítja a Tóra szövegének az egyszerű jelentését. Most erre a problematikára három vagy négy különböző választ fog adni a Talmud, és azt fogja mondani, hogy Rabbi Ismael ilyen vagy olyan vagy olyan okból nem kellett, hogy belevegye ezt a passzust azon esetek felsorolásába, ahol a Tóra egy valamit mond, és a hagyomány mégis megfordítja azt. Vagy azért, de nem kellett, hogy belevegye ebbe a felsorolásba, és ezért nem bizonyíték még Rabbi Ismael tanítása arra, hogy ne lehetne azt mondani, hogy a homok az itt hamut jelent. Az első válasz a kérdésre az, hogy Taneve Sier, hogy Rabbi Ismael felsorolása az nem egy kizárólagos felsorolás, ez nem egy olyan felsorolás, amiben minden bekerült. Föl is sorolt, meg ki is hagyott a felsorolásból. Vannak további helyek, amiket kihagyott. Most azt kell tudni, hogyha van egy felsorolás, és az nem egy kizárólagos felsorolás, akkor csak akkor mondhatom, hogy egy felsorolás nem egy kizárólagos felsorolás, hogyha nem egy, hanem több oda tartozó elemet hagyott ki a felsorolás. Tehát ha itt azt mondom, hogy Rabbi Ismael nem elégtelenül tette ezt a felsorolást, tehát nem úgy értette, hogy ennyi van és nem több, akkor nem lehet, hogy csak a Szota vizének a kapcsán említett homok és hamu problematikát hagyta ki, hanem kell, hogy legyen más is, amit kihagyott. Májsér, de hájsér. Mit hagyott még ki, ami hasonló ehhez, amit szerinted kihagyott? Sér Metszaira kihagyta a Metszóra esetét. Miért? Mert a Metszóra esetében is, most azt fogjuk olvasni, ugye a leprás esete, akiről az eheti szakaszban viszonylag hosszan olvashattunk, az ő esetében is a Tóra szövege egy valamit mond, és a mózesi hagyomány mégis mást ír elő. Röviden összefoglalva, úgy tűnik, hogy a Tóra szövege azt mondja, hogy amikor a Tóra felgyógyul, a leprás felgyógyul a betegségéből, akkor le kell borotválkoznia, és úgy tűnik, hogy ez a borotválkozás ez csak a testének bizonyos részeire vonatkozik, de nem az egész testére. És a halakha, a mózesi hagyomány mégis azt írja elő, hogy úgy kell kinézzen a Metszóra a borotválkozás után, mint egy tök. vagyis teljesen szörtelen kell, hogy legyen, teljes testét le kell, hogy borotválja. Akkor mit látok ebből? Azt, hogy itt is a Tóra egyféleképpen fogalmaz, és aztán kifordítja a mózesi hagyomány azt, amit a Tóra mond, és más lesz az előírás. És ez sem sorolta föl Rabbi Ismael, tehát látom azt, hogy Rabbi Ismael felsorolása nem egy teljes felsorolás. De Tánya, a következő tanuljuk, amit szóra a leprás kapcsánban. Hogy ebben jövés, hogy égen léhez kalszora? Tóra úgy azt mondja, és legyen a hetedik napon, tehát amikor már a gyógyulásának a hetedik napján vagyunk, igen, léhez kalsza arra, hogy borotválja meg minden szőrét, ez röjsöv, ez kannai, ez gábasz énav, a fejét, a szakállát, a szemöldökeit, ez kalszarai, igen, léhez, testének minden szőrét borotválja meg. Ugye itt ezt a mondatot három részre lehetne bontani. Borotválja meg minden szőrét, egyszer. Aztán a fejét, a szakállát, a szemöldökét, kétszer. Minden szőrét háromszor. Tehát van egyszer egy általános kifejezés, egy általános meghatározás, van egy részletező meghatározás, meg megint egy általános meghatározás. Amikor a Tórának a értelmezési kereteit pontkömmel, ami is most tanítja, ezt minden reggel elmondjuk a reggeli ima előtt, akkor van 13 logikai elv, amit alkalmazhatunk a Tóra szövegének az értelmezésekor. Ezek közül, a logikai elvek közül, ezek szövegértelmezési logikai elvek. Ezek közül a szövegértelmezési logikai elvek közül az egyiket úgy hívjuk, hogy klál uprátu klál. Általánosítás, részletezés, általánosítás. Az elv a következő. Klál uprátu klál. Iatadon elake inaprát. Ha a szöveg úgy fogalmaz, hogy valamit általánosan mond, aztán részletez, specifikál, és aztán pedig megint általánosan mond, akkor tudhatod, hogy az általánosba azok a dolgok tartoznak bele, amelyek hasonlóak a részletezéshez. Tehát például mi esetünkben? Tóra először általánosan fogalmaz, és azt mondja, borotválja meg testének minden szőrét. Az egy általános. Utána azt mondja, mit borotváljon meg? A szemét, a szemöldökét, a haját, a szakállát. Akkor azt részletezi. És megint zárja a szöveget, és azt mondja, hogy minden szőrét, akkor mi szükség volt középen mondani azt, hogy a haját, meg a szemöldökét, meg a szakállát, minek részletezett? Azért, mert azt akarta mondani, hogy minden szőrét, ami olyan, mint az itt felsoroltak. Tehát, hogy a BMS fényegel léhez kalszoraik, és legyen a hetedik napon borotválja meg minden szőrét, ez az általános megfogalmazás. A szőrésre, ez kanonis gábasz ein of prát. A fejét, a szakállát és a szemöldökét, ez a részletezés. Ez kolszara jegeliach, minden szörét borotválja meg, hazáruk alá, ezzel újra általánosít. Klálu prátu klál, iato don ela kéne prát. Minden ilyen esetben, amikor a szöveg úgy fogalmaz, hogy van egy általános rész, egy részletező és egy általános, akkor az általánosban minden olyan tartozik bele, ami hasonló a részletezethez. Má prát me fejres makem kinuszel, de nire áfkal makem kinuszel, de nire. Akkor ezek szerint ugyanúgy, ahogy a felsoroltak, azok a szőrhelyek, amelyeknél sok szőr van, és láthatóak, ugyanígy a testének többi részén is csak azokat a helyeket kell borotválni, ahol sok szőr van, és az látható is. Miről van itt szó? Akkor tulajdonképpen nem az egész testét kell leborotválnia, hanem csak a felsoroltakat, valamint ugye a nemi szerv körülötti szőrt, mert az is egy olyan szőr, ami valahol összpontosul, és látható. De például a honaj szőrt, azt nem. Oké. Okay. Márábi. Riba szeára reglány. Akkor ezek szerint a nemi szőrt, a fanszőr szőrt, azt kell borotválnia. Máj miért bézze sehét, de a honajat, azt nem. De kulai guffe, és ugyanúgy nem az egész testét. Tehát akkor a Tóra szövege szerint, így ezzel az értelmezéssel, nem az egész testét kell, hogy leborotválja a metszaira. És mégis, mi a halakha? Jilkassza meg a leach kedelász. És a halakha az mégis az, olyan, hogy az előbb mondtam, hogy amikor megborotválkozik a metszaira, akkor úgy kell kinézni, mint egy tök. Teljesen szörtelen kell, hogy legyen. De nem balon le hákifasz a metszaira, mávér tál a klopszai, vagy tál egy széfa, bémesi, meg a lehetek lákos, nyilván, pedig lákos is olyan. Ahogy tanuljuk egy misnában, hogy amikor megborotválja a metszaira, akkor a teljes testét le kell borotválnia, és ugyanolyan kell, hogy legyen az első borotválás, mint a második, ugye a hét nap elején és a hét nap végén. Oké, akkor mit látok ebből, hogy van egy hely a Tórában, még egy hely a Tórában, ahol egy valamit mond a szöveg, és más a halacha. És ez, az egy, ez a hely, vagy ez a szabály, vagy ez a precedens sem került be Rabbi Shmuel felsorolásba, akkor azt látom, hogy Rabbi Shmuel felsorolása nem kizárólagos, és hogyha nem kizárólagos, akkor érthetjük, hogy a szotá bizének homokja sem feltétlenül kell, hogy homok legyen. A szotá bizének homokjával kapcsolatban is simán lehet, hogy az nem homok, hanem hamu, és Rabbi Shmuel mégsem vette fel a felsorolásba. Azt mondja a Talmud, ez nincs így. És három válaszunk is van, hogy miért nincs így. Miért nem tartozik ide ez, az, ez a precedens, amit itt említ a Talmud? Miért nem vette ezt be Rabbi Shmuel a felsorolásba? Miben más ez a metszaira megborotválásával kapcsolatos eset a többitől? Az első válasz. Amarab Nachman ben Yitzchak, ki a hasiva lachai kevesz mikra, ha kevesz midra bonani. Amikor Rabbi Shmuel említette, felsorolta, hogy azokat a helyeket, ahol a Tóra valamit mond, és a hagyomány azt a mondást kifordítja, és másképp írja elő, akkor az, azokat a helyeket sorolta csak fel Rabbi Shmuel, ahol a Tóra mond valamit konkrétan, és a mózesi hagyomány mást ír elő. Ebben az esetben ez nem egy tórai írás, hanem a Tóra szövegenének egy rabbinikus értelmezése. Hogy klálu prátu klál, hogy van egy általános megfogalmazás, meg egy részletező, meg megint egy általános, és ennek mi lett a végeredménye? Hogy nem kéne az egész testét leborotválnia, hanem csak az említett helyeket. De, és ehhez képest jött a mózesi hagyomány, azt, hogy az egész testét borotválja le. De ez nem a Tóra mondja, hogy csak bizonyos helyeket kell leborotváljon, hanem a rabbik tanulták a szövegből. Tehát akkor ez értem szerint nem tartozik Rabbi Shmuel felsorolásában, mert Rabbi Shmuel felsorolása azokról a helyekről szól, ahol konkrét tórai utasításokat fordít ki a hagyomány az egyszerű jelentéséből. Ez az első válasz. A papa, amely kik a hasi, van lohai kevesz, vagy keresz, haj kevesz, vagy szifai. De papi, neked csak egyszerű válasz van. Rabbi Shmuel felsorolásai arról szólnak, amikor a Tóra mond valamit, a mózesi hagyomány pedig másképp értelmezi, és mondjuk szűkebb értelmezést ad, mint amit a Tóra mondott. És felülírja a mózesi hagyomány a tórai szöveget. Mi esetünkben, amikor a metszaira borotválásáról van szó, akkor az elmondottak szerint a Tóra szövegéből kikövetkeztethető lenne, hogy csak adott helyeket kell leborotválni a metszaira testén, jön a mózesi hagyomány, és azt mondja, hogy az egész testét le kell. Tehát ez nem elvesz, hanem hozzáad. Nem leszűkíti a szöveg értelmezését, hanem kiterjeszti. Tehát ezekre akkor Rabbi Shmuel ezeket a helyeket nem vette be a felsorolásba. Harmadik válasz. De vásia már, ha masz nisszem máni, Rabbi Shmueli, de dar is kalói prati. De látsz máni, Rabbi Akivahi, de dar is, de bujé, umi utei. És egy harmadik válasz, hogy eleve itt az ellentmondás nem a Tóra szövegének egy általánosan elfogadott értelmezése és egy mózesi hagyomány között van, mint Rabbi Shmuel felsorolásaiban. Nem arról van szó, hogy a Tóra szövegét mindenki elfogadja, hogy úgy kell értelmezni, hogy csak adott helyeket kell, amit szóra testén leborotválni, és ezzel szemben van egy mózesi hagyomány, ami azt mondja, hogy a teljes testet kell leborotválni, hanem arról van szó, hogy kétféle értelmezése van a Tóra szövegének. Az egyik értelmezés valóban Rabbi Shmuel értelmezése, amelyik azt mondja, hogy csak adott helyeket kell leborotválni. Miért? Mert ő azt a szövegértelmezési logikai elvet használja, amit úgy hívunk, hogy klálu pratu klál, általános, részletező és általános, És az a szabály, amelyik meg azt mondja, hogy a teljes testet kell levonatválni, az nem egy halakhára, nem egy mózesi hagyományra hagyatkozik, hanem egyszerűen egy másik értelmezési elvet használ, amit úgy hívunk, hogy ribuj és miut. És ez egy eltérő vélemény, Rabbi Ismael véleményétől. Ez Rabbi Akiva véleménye. A ribuj és miut nagyon hasonlít a kláluprátu klálhoz. Korábban ezt egyszer már átvettük, szerintem nem is egyszer, többször. A lényeg az az, hogy amikor van egy szöveg, és a szövegben azt látom, hogy van egy valamilyen kategória leírása kapcsán egy általános megfogalmazás, meg egy részletező megfogalmazás, meg akkor mondjuk utána akár egy általános megfogalmazás, akkor mi a kiinduló pont? A klál úgy értelmezi, hogy a kiinduló pont az a kollektíva, tehát az egy kiterjesztett állapot, amit utána a prát, a részletező oly értelemben szűkít, hogy definiálja a kereteit az általánosnak. Tehát azt mondja, hogy mindent megvettem a boltban, vettem csokoládét, kakaót és fagyit, mindent megvettem a boltban. Akkor ebben a szövegben mi a kiinduló pont? Minden, csokoládé, fagyi és kakaó. A csokoládé és fagyi és kakaóban megtalálom azt, ami közös, hogy ezek mind tejtermékek. Akkor amikor azt mondom, hogy a szövegben, hogy mindent megvettem, ezt úgy kell érteni, hogy mindent, ami olyan, mint a csokoládé, fagyi és kakaó. Tehát minden tejterméket, ami a boltban volt. Akkor ezt hívjuk lál-uprátu klálnak. Ebben az esetben a történet vége az lesz, hogy az általános elv általános marad ugyan, de eléggé leszűkül, mert magára veszi a részletezés minőségbeli kontúrjait. Van egy másik megközelítési elv. Ezt úgy hívjuk, hogy ribuj és miut. A ribuj és miut az azt mondja, hogy mindent megvettem a boltban, vettem csokoládét, kakaót tejet, akkor a csokoládét, kakaó és tej nem azért lett behozva a szövegbe, mert azt akartam mondani, hogy mindent megvettem, ami tejtermék, de semmi mást, hanem csak valamit ki akar zárni a mindenből, valamit ki akar szorítani az általánosból. Mondjuk azt mondja, hogy mindent megvettem a boltban, csokoládét, fagyit és kakaót, tehát akkor mindent megvettem, ami étel, de nem, mit tudom én, szerszámokat. Akkor ezzel csak kizártam valamit az általánosítóból, de nem definiáltam az általánosnak a kontúrjait. És ezért sokkal több fog maradni az általánosban, mint az előző változatban. Ezt hívjuk ribújnak és ribúj miútnak. Most remélem, ki van ribúj miút módon értelmezi a szöveget, ahogy most mindjárt látni fogjuk. De Tánya, jöjj más fényeg a leák, ez kalsz, arasz, ribaj. Riba. A szöveg azt mondja, hogy és a hetedik napon borotválja meg egész szőrét, akkor általánosan mindent magába foglalóan mondja. Tehát minden szőrt. Ez rá is, ez kanon, ez gába szénogniét. Amikor azt mondja, hogy a haját, a szakállát és a szemöldökét, akkor valamit ezzel kizár a kollektívából. Majd megint azt mondja általánosan, hogy minden szőrét. Akkor riba, miért riba? Riba, ha köl. Akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen majdnem minden benne van az általánosban, az össze, tehát a ribújban. Máj riba, riba de kulegufé. Mi van benne? Az egész teste. Mit zár ki, amikor azt mondja, hogy a haját, a szakállát és a szemöldökét? Csak azokat mit akar ezzel mondani, hogy mindent, de valami keveset mégsem, mi az a kevés, az, ami egyáltalán nem látható. Például, miért szársabb, hogyha hajtem a orban lévő szőr, azt nem kellett megborotválni. Akkor viszont ez alapján a teljes testét le kellett borotválnia, és ez az a misna, amelyik azt mondja, hogy úgy kell kinézzen a metszajra a borotválkozás után, mint egy lász, mint egy tök. Összefoglalva, akkor itt nem egy tórai szöveg és egy mózesi hagyomány áll egymással szemben, hanem a tórai szövegnek két ellentétes, vagy egymással szemben álló magyarázata. Oké, okay, bárhogy is legyen, akkor tulajdonképpen oda jutottunk, hogy nem igazán találjuk meg, hogy lenne feltétlenül még egy olyan hely, például a Metzaira borotválásának a kérdése, amit Rabbi Shmuel kihagyott a híres felsorolásából, és így fölmerül valóban a kérdés, hogyha igaz lenne az, hogy a szota vizére szort homok, az lehetne hamu is, hiába a Tórában az van, hogy homok, a hagyomány ezt kifordítja, és azt mondja, hogy igazából az lehetne hamu is, akkor az be kellett volna, hogy kerüljön Rabbi Shmuel felsorolásra. Ha viszont így van, akkor továbbra is fennáll a kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen lehet-e ez hamu, vagy nem lehet hamu. Tehát még egyszer a kérdésünk az az, hogy lehet-e hamu az a homok, amit a szota vizére öntenek. Na, mi ennek a válasz, mi erre a kérdésre a válasz? Tass már, damarab fundabarási, amar ráve, én sem afar, mévidek, rukubész, jarokum, kádes. Van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy ha nincsen ott homok, és nem tál sehol homokot, akkor hozhat ilyen kiszáradt zöldet, vagy zöldséget, és az olyan, mintha ilyen homok lenne, és azt is rá lehet szólni. Akkor ebből mi következik? Ezek szerint nem feltétlenül kell, hogy homok legyen, akár lehetne hamu is. Talmud, vagy lai hírek, lövész jarek, udávé afar, vagy éjfél, vagy hávé afar. Talmud nem feltétlenül, mert ezt a zöldség, száraz zöldség port, azt lehet homoknak tekinteni, hiszen földből nő ki, gondolom, ezt csak én tettem hozzá. De ez még nem azt jelenti, hogy a hamut is lehet homoknak tekinteni. Úgyhogy a kérdést nem egyértelműen válaszoltuk meg. És most viszont megyünk tovább. A misna, ugye azt mondja, hogy miután rászorja a homokot a vízre, akkor ezt úgy kell csinálnia, hogy először ott a víz, és utána rászorja a homokot, kedésére a máim, hogy látható legyen a víz tetején. Tanra banan slaisit srichim sirau afar saita eifer para reike vama. És Rabbi Shmuel amru avdam cipoi. Brájtában azt tanultuk, hogy három olyan hely van, három olyan rituálé, amiben az adott rituáléban megnevezett dolog látható kell, hogy legyen. Nem elég, hogy ott van, hanem látható is kell, hogy legyen. Mi ez a három dolog? Az itt említett afar saita, a szota vizére szort homok, éfer para, a hamu, amit a vöröstején hambai, amit a halotti tisztátalanra szornak, zsaiki vama, és a sógor házasság felbontásakor a vama köpése. Ugye a rituáli, amikor meghal gyermektelenül a férj, és a nő nem akar hozzámenni, vagy a sógor nem akar elvenni a nőt, akkor van egy eljárás, amikor le kell venni a cipőjét, vagy a Tóra ezt leírja, és ki is kell köpjön, és ez a köpés ez látható kell legyen. Sümre Bismol, amire Avdám cipőre Bismol szerint van egy negyedik is, és ez pedig megint csak a Metzaira megtisztulásakor, ugye, ahogy az eheti szakaszban olvastuk, két madarat vesz a pap, az egyiket levágja, és a vérét a vízre önti, és majd abba mártja bele a többi kelléket, amivel meghinti a megtisztult Metzairét. És itt a vérnek, amit a vízre önt, annak ugyancsak láthatónak kell lennie. My time, Rabbi Shmuel. Miért teszi hozzá, Rabbi Shmuel, most viszonylag hosszan fogjuk ezt elemezni, miért teszi hozzá, Rabbi Shmuel, ezt negyedikként? Miért gondolja azt, hogy ennek a vérnek is láthatónak kellett lennie? Ixibe tavala iszom, bedámat cipa, érve tánya, bedám, jachel, bedám, lejbe májim, támad lejbe, bemájim, íb májim, jachel, bemájim, lejbe dám. Mit mond a Tóra szövege? És mártsa azokat, tehát ugye a másik madarat, a karmazsint, a izsópot, a cédrusfa ágat, amivel majd hinteni fogja a megtisztuló Metzaira-t, azokat mártsa bele a levágott madár vérébe. akkor a vérbe kell, hogy váltsa? Váltsa, és nem a vízbe. A másik hely meg a Torá azt mondja, hogy váltsa a vízbe. Akkor a vízbe kell, hogy váltsa, és nem a vérbe. Akkor hogy is van ez? Ha a kétszád. Maybe mind, de a cipő, nikar, bahem, vagy kamar, víz. Akkor olyan víz, mennyiségű vizet kell, hogy hozzon, amiben, ha belevágja, ami fölött, hogyha levágja a madarat, akkor annak a vére belefolyik, a vér látható lesz benne. Tehát ne legyen olyan sok a víz, ne egy vödör vizet hozzon, amiben a vér teljesen feloldódik és nem látszik, hanem annyit hozzon, amiben a vér látható marad. Mennyi ez a víz? Egyre víz, egy negyed log, az kb. Egy deci víz. Verabonon. Oké, akkor ebben mit látok? Hogy Rabbi Shmuel azt mondja, hogy itt is látható kell, hogy legyen az adott, megnevezett dolog. Tehát ez a negyedik olyan tézis, ami látható kell, hogy legyen. Verabonon, mit mondanak erre a bölcsek? A hule gufei, de haki kamarák manna, átpil be dámu be máim. A bölcsek szerint viszont nem erről van szó, nem arról van szó, hogy azért van ez így fogalmazva, hogy tudjuk, hogy a vér, ami a vízbe esik, az látható kell, hogy legyen, hanem csak annyit akar mondani a Tóra ezzel, hogy meg kell mártsa ezeket a kellékeket a vízben is, meg a vérben is. Rabbi Shmuel, im kein lichtarach mondani, vagy tavadba hemb, dámad máim lameli. Rabbi Shmuel miért nem fogadja ezt el? Mert akkor Rabbi Shmuel azt mondja, ha ez így lenne valóban, akkor a szöveg nem azt mondta volna, hogy és mártsa azokat a vérbe és a vízbe, hanem azt mondta volna, és mártsa azokat abba, vagy azokba, tehát a vérbe és a vízbe. Nem nemesítette volna újra a vért és a vizet. Mert abban a nikaszomnak mondom, hogy talán már minden hájle húdé, vájle húdé. Mit vannak erre a bölcsök? A bölcsök azt mondják, hogy ha ezt így fogalmazta volna a Tóra, akkor azt értem volna, hogy belemártja ebbe is, meg abba is, és nem kell, hogy összekeveredjen a kettő. Kasszor, ach, mondom, de a májla arban azért mondja a Tóra, hogy a vérbe és a vízbe, hogy tudjam, hogy ezeket egybe kell keverni. A bismolla arban, krach, linek, szívő, sakat, az a cipő, ráhasz? Mit fog erre mondani a bismolla? Azt mondja, igen, jogos, hogy össze kell keverni itt a vizet és a vért, de ezt megint csak egy másik mondatból tudom, abból a mondatból, amelyik úgy szól, hogy és vágja az egyik madarat a cselépedény fölött a vízre. Verabonon, mit fognak mondani erre bölcsek? Mert a huában minden iskete egy szamok lemon, itt nőle vridin, káblebe, damebe, manachrina. Ezt mondja, nem. Mert ott az a mondat csak úgy fogalmaz, hogy és vágja le azt a madarat a cserép edény fölött, de nem a vízre, de nem lett volna egyértelmű, hogy a vízbe kell, hogy belemenjen a vér. Gondoltam volna azt, hogy levágja és az edény fölött, és visszatartja a vérzést, és átmegy egy másik edény, és abba fog belefolyni a vér. Más malon. Oké. És ezért kell, hogy a Tóra ezt mondja, mert innen tudom, hogy valóban össze kell, hogy keveredjen a vér és a víz. Oké. Bárhogy is legyen, akkor ebből mit látok? Azt, hogy értem, hogy miért volt vita is ma és a bölcsek között, hogy ez a dáma cipoly, hogy a vére a levágott madárnak látható kell legyen a vízben, vagy sem. Ez a vita, ez honnan jött. Oké. Okay. Most, akkor még egyszer nézzük meg, hogy is van ez az eljárás, nagyon aktuális, mert ugye az ELTI szakaszból, ha a szakaszhoz kapcsolódik, nagyon misztikus, szinte ezoterikus eljárás, amit szajra megtisztul, levaratválja egész testét, a kohén fog egy pár madarat, ugye ez a két madár, ezt a ma reggeli siúron rosszul mondtam, nem két galamb, hanem két kóser vadmadár kellett, hogy legyen, bármilyen, lehet vadgalom, de bármilyen más madár, tehát nem baromfi, hanem vadmadár. Az egyiket levágja a víz fölé, a vízbe az belefolyik, a másik madarat megfogja egy karmazsinnal, izsóppal és cédrusfával, és belemártja ebbe a vizes vérbe, és ráhinti hétszer a szajnőr, és utána elengedi az élő madarat. Oké. És mit mondtunk, hogy a víz, az egy víz, egy log, egy deci víz kell, hogy legyen. Bominél, ami jövő, mert a Zéra, a következőt kérdezte, ami Zérától. Gdajnaumat cheszemáim, tánanit cheszmik neamáim. Mi van akkor, hogyha olyan nagy a madár, hogy a vére teljesen túltengi a vizet, tehát hogy alig látszik, hogy ez egy vízzel elkevert vér. Vagy olyan kicsi a madár, hogy nem látszik egyáltalán meg egy víz vízben az ő vére. Amri lej, láva minél akar egy tipök, nev sokkal bármi hilkasszal, vagy cipődő, sírra, banon, élekod, dőlös, mátkasz, májm, lehatán, zsítkasz, mire májm. Azt mondta nekem, Zéra, nem jó ez a kérdés, és már mondtam neked többször, hogy nem kéne kételkedned a rabbik tanításaiban, hiszen a rabbik megmondták, hogy nincs olyan kóser vadmadár, ami olyan nagy lenne, hogy a vére túltengene a vízen, egy de víz, egy deci vízen, és nincs olyan vadmadár, amilyen kicsi lenne, aminek a vére nem látszódna meg egy deci vízben. Tehát ez a kérdés, ez a gyakorlatban nem tud fölmerülni. Oké, az utolsó dolog, ami mára maradt, az az, hogy azt mondtuk, hogy a szota vizére rá kell szórni a homokot, amikor a sorrend az az, hogy a víz, és utána arra szórta a homokot. Tanulában, hogy higdi mafale máim passzor, ami simen máksi. Itt tanuljuk egy brájtában is, hogyha valaki előptette, vagy a pap előptette a homokot, és utána öntötte rá a vizet, akkor az érvénytelen, de mi Simon szerint viszont érvényes. Máj tájmad, de mi Simon. Miért mondta azt, hogy Simon, hogy érvényes? Dich szív, lakul, a tamim, máfersz, réfesz, a hátosz. Ugyanis van egy másik hely, ahol ugyancsak keverik a vizet a hamuval, nem a homokkal. Ez ugye a vörös tehén hambaj, amit a vízbe kevernek, és ebben meghintik a halotti tisztátalantot, vagy meghintették ugye a szentély idejében a halotti tisztátalant. Mit mond a szöveg, Mózes 4. könyve, 19-es fejezet? Éve lakul a tomam, áfarsz, réfesz, a hátosz, és vegyenek a tisztátalannak az áldozat hambaiból. Tánya amarebi simon, ve ki afarhu, ve laj éferhu. A szöveg nem azt mondja, hogy hamvak, hanem azt mondja, hogy homok. Mint hogyha azt mondaná, hogy vegyenek az áldozat homokjából. Miért? Ez nem homok, hanem hamu. Sinak az más mai ladun, hely mennök zérősav. Azért változtatta meg a szöveg a kifejezést, mert össze akarta hozni egy másik témával. Nem markán afra, mert nem a lálán afra, már lálán afra, áfragávé máj, áfkán afragávé máj. Azért, mert a szota vizével és homokjával akarta összehozni. Ugyanúgy, ahogy a szota vizénél a homokat kell rászorni a vízre. Ugyanígy itt is a hamvakat kell rászorni a vízre, és nem fordítva. Mákán higdim afölön májim kosher, afkán higdim afölön májim kosher. Ugyanakkor viszont ez azt is jelenti, hogy visszafelé is lehet következtetni. Ugyanúgy, ahogy a para duma a vöröstei hambainál ugyan eredendően a homokot kell, vagy a hamvakat kell a vízre szórni, és nem fordítva. Mégis, hogyha előbb tette a hamvakat, és utána öntötte rá a vizet, az érvényes. Ugyanúgy a szotánál, hogyha előbb tette a homokot, és utána öntötte rá a vizet, az is érvényes. Hasza minnalan. Na, és honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk, hogy a para a duma a vöröstein eljárásában, ha előptette a hamvat és utána a vizet, az érvényes. Azt mondja, Talmud reikraik szív, szív, alav, álma, éferberése. Szív, májm, hajmel, keli, álma, májberése. Azt a zene iszen, azt a zene iszen. Azt mondja, miért? A Tóra két különböző mondata látszólag ellentétes. Az egyik helyen azt mondja a szöveg, Lokhuma afar széfesz a hátasz noszon alav máim chaim. És vegyenek a elégetett áldozat hambaiból, és tegyenek rá vizet. Úgy tűnik, hogy először jönnek a hambak, és utána arra a víz. Egy másik helyen viszont azt mondja, máim chaim el keli, tegyen élő vizet az edénybe. Az edénybe, tehát akkor abban még nincsenek hambak. Tehát úgy tűnik, mint hogy előbb lenne a víz, és majd utána arra jönnek rá a hambak. Álma májmbere is, akkor most hogy mi az igazság, mit kell csinálni? Azt az enőiszen, azt az enőiszen. Azt mondja, amit akar, lehet előbb a vizet, és rá a hambakat, lehet előbb a hambakat, és rá a vizet. Ezt mondta Rabbi Simon. És azt mondta Rabbi Simon, hogyha ez így van, a para adumánál, a vöröstein eljárásában, hogy lehet előbb a hamvakat, és utána vizet, és előbb a vizet, és utána hamvakat, ugyanez a helyzet a szotánál, hogy bár lehet, hogy eredendően előbb kell tenni a vizet, és utána a homokot, de előbb tette a homokat, és utána a vizet, az is jó. Veima alavdávka elkli verabanon elkli dávka alav learvan. A bölcsés szerint nem. Amikor a szöveg azt mondja, hogy a vizet az edénybe, az dávka. Az, azt akarja mondani, hogy igen, kifejezetten így kell csinálnia, előbb kell a vizet, és utána a hamvakat. Előbb kell a vizet az edénybe, tehát az edénybe még nincs semmi, és utána a hamvakat. És fordítva nem jó. Amikor a szöveg meg azt mondja, hogy és tegye rá a vizet, mármint a hamvakra, akkor ezt nem úgy kell érteni, hogy előbb lehet tenni a hamvakat, és utána a vizet, hanem úgy kell érteni, hogy le arvan, hogy jól össze kell keverni a hamvakat a vízzel. De én ma alav dávka el kleli stejhe juszon bükli. Miért nem mondjuk esetleg azt, hogy pont fordítva, amikor azt mondja, hogy és tegye rá a vizet, akkor azt kell érteni, be dávka, azt kell érteni úgy, hogy a primér meghatározása a sorrendnek. Tehát, hogy előbb kell, hogy legyenek a hamvak, és utána a víz. És amikor a szöveg meg azt mondja, hogy tegye az edénybe a vizet, akkor az nem azt jelenti, hogy az edénybe úgy, hogy az edény üres, nincsenek még benne a hamvak, hanem ez valami egész másra tanít bennünket, arra tanít bennünket, hogy az edénnyel közvetlenül az élő vizet kell, vagy az élő víz az a forrásvizet jelenti különben. A máma cílbok a mokrim, máksila májláv, máksila májláv, azt a Talmud nem. A bölcsek azért nem ezt az értelmezést vették, mert eleve van egy olyan általános jellemző, hogy azt látjuk, hogy mindig a máksír van fönt. A máksír az azt jelenti, hogy az a dolog, ami alkalmassá tesz. A vizet mi teszi alkalmassá arra, hogy megígye a szotá, a homok, az fölül van. Ugyanígy a élő vizet, amit majd rászolnak a halotti tisztátlanna, mi teszi alkalmassá arra, hogy rászolják, az, hogy a hamvak rajta vannak. Tehát mindig az alkalmassá tevő van felül, és ezért előbb van a víz, és utána jönnek rá a hamvak, és utána jön rá a szota esetében a homok. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este folytatás rendületlenül következik. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, egy gyönyörű hetet, és a Hua Tov, Gute Vach, a legjobbakat a viszontlátásra, viszont.